Olyan fantasztikus, annyira szerető Istenünk van, hogy azt nem tudjuk felmérni. Folyamatosan foglalkozik velünk, és most a következő pillanatokban, ahogyan eddig is, most is, a kezébe akarja venni a szívedet, és formálni akarja. És az ő igéje alkalmas is erre. Semmi más nem ér el a szívünkig, csak az Isten igéje. Egymás szívébe nem tudunk belenyúlni, de Isten bele tud nyúlni a szívünkbe, és változásokat tud hozni. És ezért is vagyunk együtt. Hát így hallgassuk ezen a mai délelőttön Isten igéjét. Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, az 57. verstől a 62. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek akárhova mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te kijelentett szavadért. Köszönjük, hogy ez a szó egyedül, ami meg tudja tartani az életünket. És Úr Jézus, szeretnénk, hogyha ez a szó most elérne a szívünkig, és segítene változni. Amen. Foglaljunk helyet. Tanítványokként ülünk itt, vagy pedig lehetséges, potenciális tanítványokként. Isten szemszögéből az ezen a világon élő emberek két csoportra oszlanak: azokra, akik szeretik őt és követik őt, illetve azokra, akik még nem ismerik őt, és ezért Isten szeretné, hogy megismerjék őt, és Jézus követőivé váljanak. Tehát a mai téma mindannyiunk számára kifejezetten aktuális. Akár úgy ülsz itt, hogy régóta ismered már az Urat és követed őt, akár úgy, hogy még csak most ismerkedsz vele, vagy akár még nem is ismered őt, de érdekel, hogy kicsoda ő, mindenképpen nagyon fontos dolgokról lesz ma szó. Három potenciális tanítványt láttunk a felolvasott igében. Három különböző élethelyzetből. És ez a három különböző élethelyzet mind egy-egy alkalom Jézusnak arra, hogy a menny képviseletének a felelősségéről és a tanítványi életnek az akadályairól beszéljen. Tehát most délelőtt három élethelyzetet fogunk megnézni, amelyekben Jézus rá akar világítani, hogy a mennyet képviselni a legnagyobb megtiszteltetés, egyúttal a legnagyobb felelősség az életünkben, és ez a három élethelyzet lehetőséget teremt Jézusnak arra, hogy egyúttal felhívja a figyelmet a tanítványi élet három kifejezetten fontos akadályára. Három olyan akadályról szeretnék beszélni erről a mai délelőttön, amelyek újra és újra megjelenhetnek az életünkben, mint Jézus követőinek az életében. Három olyan akadály, amelyek jellemzik a tanítványokra leselkedő veszélyeket, amelyek végső soron meg tudnak bennünket akadályozni Jézus követésében, de ahogy látni fogjuk, hogyha bármi megakadályoz bennünket Jézus követésében, akkor tulajdonképpen az örök életünket kockáztatjuk. Ezért ez a három akadály, ez nem csekélység. Ez a három akadály olyan, amivel mindannyiunknak számot kell vetni, mint ahogy ennek a három potenciális tanítványnak is számot kellett ezekkel vetni. Így szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön a szenvedés hiányáról, aztán a mennyei perspektíva hiányáról, és végül a kitartás hiányáról. Mert ahogyan látni fogjuk, Jézus olyan hiány területekre világít rá rendkívül élesen, amelyekkel kapcsolatban, hogyha nincsen tőle származó látásmódunk, akkor mindenképpen akadályokba fog ütközni az ő követése. Mind a három élethelyzet középpontjában tulajdonképpen a menny kérdésköre áll. Szeretném bemutatni, hogy Jézus számára mennyire fontos a menny, és a menny helyes képviselete itt a földön, mert ez a tanítványok feladata. Emlékezzetek rá, néhány héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, akkor azért küldi ki őket, hogy az üzenetet elmondják, és egyúttal demonstrálják is Isten királyságát. A tanítványok feladata ez. Hirdessék az üzenetet, és demonstrálják az Isten királyságát az egész életükkel. Tehát a menny képviselete Jézus szemében a tanítványok legfontosabb feladata. És hogyha a menny képviselete valamilyen akadályba ütközik, akkor az emberek megmentése ütközik akadályba, akkor a menny munkája ütközik akadályba, és Jézus szeretné erről tanítani az övéit. Hát nézzük akkor így, először is a szenvedés hiányáról szeretnék beszélni. Kicsit árnyalnám, hogy mit értek ez alatt. A ma kereszténysége számára tulajdonképpen ismeretlen a szenvedés fogalma. Nem arról van szó, hogy nem élünk át nehézségeket. Mindannyiunk életében vannak kritikus helyzetek. Az elmúlt 3 hónap mindannyiunk életében nagyon kritikus élethelyzet volt. De a Jézusért vállalt szenvedések általában nem részei a hétköznapjainknak. Márpedig Jézus arra szeretne rávilágítani, hogy a tanítványok életének része az érte vállalt szenvedés. És nekünk ezt békeidőben tudatosítani kell, hogy a tanítványok életének része a szenvedés. Hozzá kell edzeni a szívünket ahhoz, hogy Jézus követése lemondásokkal és ennél fogva szenvedésekkel jár. Hát nézzük, hogy miről olvastunk. Az 57. 58. versben ezt olvassuk. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki. Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Nagyon érdekes, hogy mikor hangzik el Jézus szájából ez a kijelentés. Múlt héten arról beszéltünk, hogy Jézus számára a tanítványok, két tanítványa, János és Jakab, szállást szeretnének foglalni egy samáriai faluban, de ezt a foglalást a valamely samáriai falu egyik fogadósa visszautasítja. És ezt követően Jézus a tanítványaival megy tovább, mert a Jeruzsálem felé vezető úton haladnak tovább, és ekkor hangzik el ez a kijelentés, hogy az ember fiának nincs hova a fejét lehajtania. Mondja ezt Jézus úgy, hogy éppen most utasították el valahol, ahol szerette volna lehajtani a fejét. Éppen most tagadták meg tőle a kényelmet, a komfortot, a gondoskodást, ezért tehát Jézus számára nagyon is élő az, amiről beszél. Pontosan arról beszél, ami épp az imént történt meg vele, és ami egyébként az ő földi életének a messiási szolgálati részét, ezt a 3 évet jellemezte, mindig is része volt. A nélkülözés, a komfort nélküliség és a folyamatos úton létel. És hogyha ebbe belegondolunk mai szemszögből, akkor látni fogjuk, hogy Jézus itt egyáltalán nem csak arról beszél, hogy időnként nincsen megfelelő szállás a számára, és a tanítványok is vessenek számot azzal, hogy időnként nem lesz majd olyan komfortos és kényelmes a szállásuk. Egyáltalán nem csak erről van szó, hanem sokkal mélyebb értelmű helyzetről beszél Jézus. Azt mondja, hogy én mindig úton vagyok. A messiás küldetése, és így a messiás tanítványainak a küldetése is arról szól, hogy folyamatosan dolgoznak a királyság hirdetésért. Ez a munka nem marad abba. Erre a munkára mindig szükség van, folyamatosan zajlik, és mivel úton vagyunk és végezzük a munkát, ezért elsősorban nem a saját nyugalmas életünk biztosításán fáradozunk. Az, hogy az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania, ez nem pusztán azt jelenti, hogy nem lesz mindig megfelelő szállás. A rókáknak van barlangja, a madaraknak fészke, az embernek háza. Mindenki megtalálhatja azt a helyet, ahová a fáradalmai egy fárasztó nap után visszavonulhat és megnyugodhat. Mindenkinek van egy olyan helye, mondja Jézus, ahol bekuckózhat, ahol csak maga lehet, és ahol végre azt élheti át, hogy nyugalomban vagyok. Az ember fiának nincsen ilyen. Miért? Azért, mert szünet nélkül a királyság küldetésért fáradozik. És ez vezet el bennünket a mai kereszténység egyik legnagyobb hiányosságához, a szenvedéssel kapcsolatos hozzáállásnak a hiányához, annak az ismeretlenségéhez. Miről szól az a társadalmi berendezkedés és kultúra, ami bennünket körülvesz? Miért dolgoznak az emberek általában? Milyen célok lebegnek a szemeik előtt? Biztosítsam a családomnak azt, amire szüksége van. Ez nagyon rendben van, ez egy biblikus alapelv. Gondoskodjam a gyerekeimről és az ő jövőjükről. Ez is teljesen rendben van, ez is egy biblikus alapelv. De ami ezek után következik, az szembe jön velünk csőstől folyamatosan különböző csatornánkon keresztül, és ez pedig az, hogy alapítsd meg a saját kis nyugalmas életedet. Biztosítsd be magadnak, mert minél több pénzed van, annál kevesebbet kell dolgoznod, és annál inkább jellemző lesz az életedre, hogy a saját nyugalmadat építed. És akkor majd utazhatsz eleget, akkor majd lesz elég nagy házad ahhoz, hogy csak feltedd a lábadat, és semmi más ne kelljen csinálni, és megjelenik az emberek szeme előtt egy olyan élet, ami a nyugalomnak a helyzete. Az emberek azért fáradoznak, azért dolgoznak, hogy a saját nyugalmas kis életüket felépítsék. Hogy minél hamarabb, lehetőleg még a nyugdíj előtt, a saját nyugalmas életüket berendezzék, ahol már minden rendben van, és minden nyugalomban van. Csak hogy a Biblia valami egészen másról beszél. És ehhez olvasunk most egy igét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből. Ezt olvassuk. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. A Biblia tehát arról beszél, hogy az a fajta nyugalom, amire vágyunk mindannyian, az itt a földön egészen egyszerűen nem elérhető. Biztos ti is voltatok már olyan helyzetben, amikor úgy éreztétek, hogy most végre nyugalmas a helyzetem, most végre nyugi van. Amikor feltettétek a lábatokat, amikor elbóbiskoltatok egy kicsit, amikor úgy éreztétek, hogy most úgy minden rendben van. Meddig tartottak ezek a helyzetek? Hát néhány óráig tartanak ezek általában. Maximum néhány óráig, de az volt a számon, hogy néhány pillanatig tartanak ezek. Mert aztán kapsz egy telefonhívást, kapsz egy e-mailt, vagy jön a gyereked, és már megint olyan kérése van, vagy hisztie van, vagy betegsége van, ami miatt ez a nyugalom megtörik. Ezért aztán elég hamar belátható, hogy az a fajta nyugalom, amiért az emberek küzdenek, és amit fel akarnak építeni, ez nem megvalósítható itt a földön. Ezért tehát Jézus azt mondja, hogy vesz számot azzal, hogyha tanítvánnyá válsz, és itt most mi úgy ülünk, igaz, hogy tanítványok vagyunk, vagy azzá akarunk válni, hogyha tanítvánnyá válsz, akkor ez a nyugalom, ez majd ott a mennyben lesz, de az viszont tökéletes nyugalom lesz. Addig pedig, fiúk, feladat van. Na most, hogy jól értsük egymást. Nyilván nem arról van szó most itt közeledve a nyárhoz, a szabadságolásnak az időszakához, hogy nem mehetünk el szabadságra. Dehogy is. Az, amiről Jézus itt beszél, az a tanítványoknak az életformája. Hova helyezed a fókuszt? Mire koncentrálsz? Mert hogyha tudod, hogy jön az a világ, ahol tökéletes nyugalom lesz, és amiről az ige azt írja, hogy ez a nyugalom még nem teljesedett be, az a nyugalom, ami ott él a szívünk mélyén, és amire vágyunk, ez most még a számunkra nem elérhető, de elérhető lesz. Akkor nem lesz döbbenetes, amikor Jézus arra hív tanítványként, hogy a saját életed nyugalma helyett azért dolgozz, hogy minél többek megismerjék a mennynek a nyugalmát. Hát erről szól az első megállapításunk, tehát így, akik a menny követségében járnak, azok nem a saját nyugalmas életükért fáradoznak, hanem azért, hogy minél többeket behívjanak a menny nyugalmába. Ezért tehát készülnünk kell arra, hogy szenvedéseket is vállaljunk az Úrért. Lemondásokat, nélkülözést, komfort nélküliséget, ami most még ismeretlen a számunkra. Időnként eré lesz hozzánk, és a következő két pontban ezekről is szó lesz, de muszáj erre előre készülnünk. Tehát mi olyan emberek vagyunk, akik a menny követségében járunk, és nem a saját nyugalmas életünk megvalósításáért fáradozunk, hanem azért, hogy minél többeket behívjunk a menny nyugalmába, mert ez valóság. És ez vezet tovább bennünket a következő két pontunkhoz. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy első olvasatra úgy tűnik, hogy Jézus, minthogyha azt mondaná némelyeknek, hogy te nem jöhetsz utánam. Minthogyha ezek a felolvasott élethelyzetek úgy tűnnének, hogy Jézus van, akinek azt mondja, hogy figyelj, te inkább ne is gyere utánam. Szó sincsen erről. Három élethelyzet, három potenciális tanítvány, és Jézus egyikőjüknek sem mondja azt, hogy nem jöhetsz utánam. Mit tesz Jézus? Elgondolkodtatja őket, nagyon határozottan, rendkívül élesen belenyúl a szívükbe, és elgondolkodtatja őket. És ugyanezt akarja tenni velünk is most itt, a 2000 évvel később élt tanítványokkal. El akar gondolkodtatni bennünket, hogy mit jelent tanítványként követőnek lenni. És figyeld közben a szívedet, hogy melyik terület az, amivel neked dolgod van. A következő két élethelyzet ugyanis összekapcsolódik, és a következő igazságban összegződik. Amíg azt gondolod, hogy bármi előbbre való az életedben Jézus követésénél, akkor még nem vagy tisztában azzal, hogy ki az, aki követésre hív. A következőkben tehát két újabb élethelyzetet fogunk látni, és mind a kettő arról szól, hogy amíg azt gondolod, hogy bármi előbbre való lehet az életedben Jézus követésénél, addig nem vagy tisztában azzal, hogy ki az, aki követésre hív. Ugyanis ez a két ember, a következő két potenciális tanítvány, különböző élethelyzetekből jöve mind a ketten azt mondják, hogy rendben, követlek, csak engedd meg, hogy még előbb. Engedd meg még, hogy előbb megtegyem ezt vagy azt. Ezekkel a gondolataikkal egyúttal el is árulják, hogy bár sejtik, hogy ki lehet Jézus, de nincsenek tisztában azzal, hogy ki ő valójában. A tanítványi identitásunknak ez egy kulcskérdése. A továbbiak mind ebből fakadnak. Mert ha tisztában vagy azzal, hogy kicsoda a te urad, akkor nem is kérdéses az, hogy nem lehet más, ami megelőzi őt az életedben. Semmi más nem állhat Jézus és közéd. Nem lehet semmi olyan az életedben, ami előbbre való lenne Jézus követésénél. Mert egészen addig, amíg ez így van, addig ez annak a bizonyítéka az életedben, hogy még nem érted pontosan, hogy ki ő. Mert hogyha pontosan tudod, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a messiás, az uraknak ura és királyok királya, aki nem mellesleg, hanem mindenek előtt azt ígéri, hogy én beviszlek téged a mennybe, hogy örök életet adtam neked, akkor most ezt ízleljük meg még egyszer ezt a kifejezést. Örök életet adtam neked. Hogyha ezt tudod és hiszed, hát akkor mi az, amit nem tennél meg érte? Akkor mi az, ami előrébb való maradhatna, ami megelőzhetné őt az életedben? Hogyha ismered, hogy ő az Isten, és belépést kínál neked a tökéletes világba. Mi vár ott a tökéletes világban? Tökéletes, meg nem szűnő boldogság. Örök fiatalság. Fájdalom és félelem nélküli élet. Terhek és elhordozhatatlan felelősségek nélküli élet. Ahol mindig azt éled át, hogy a munkádnak gyümölcse van, ahol mindig azt éled át, hogy minden egyes nap egy újabb nagy ünnepség, ahol nem kell azon gondolkoznod, hogy úgy fekszel le, hogy holnap mi mindent kell megoldanom. És nem azért, mert nem lesznek feladatok, mert lesznek. Csak olyan feladatok lesznek, amiben mindig újra és újra azt fogod átélni, hogy ez nekem megy, és nem csak hogy megy, hanem még gyümölcsözik is. Na, hogyha valaki ezt kínálja neked, és ennek ellenére azt mondod, hogy rendben, rendben, ez jól hangzik, csak engedd meg, hogy még előbb, az tulajdonképpen annak a bizonyítéka, hogy nem értetted meg, hogy kiről van szó. Hogy ki az, aki szemben áll veled, és követésre hív. És ez fedi fel előttünk a tanítványi élet következő két hiány területét, vagyis akadályát. Az 59. 60. versben ezt olvastuk. Egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem. De ő ezt kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Ez borzasztóan kemény. Ez annyira kemény, hogy szerintem mindannyian meglepődnénk, hogyha Jézus egyszer csak így szólna hozzánk. Na, akkor itt a meglepődés ideje, mert Jézus így szól hozzánk. Mert ez az ige, a Biblia szava, az Isten szava a mai napon hozzád, meg hozzám is. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, aki az eke szarvára teszi a kezét, olvasuk majd később, az nem alkalmas az Isten országára. Borzasztóan kemény beszéd ez, de a tanítványoknak szembesülniük kell a kemény beszéddel, mert hogyha nem szembesülünk ezekkel, akkor az örök életünket kockáztatjuk. Hát nézzük, miről van itt szó. Ezt az embert Jézus maga hívja. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Tehát a három emberből kettő önmagától jelentkezik, egy pedig, akiről most szó van, őt maga Jézus hívja követésre. Kövess engem, de ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. És úgy tűnik, mintha Jézus ezen a ponton keresztül gázolna minden szokásjogon, a törvényen, az egészséges emberi léleknek a hozzáálláson, a halottaink, a szeretteink iránti tiszteleten, de szó sincsen erről. Jézus a saját atyának, az Istennek a törvényeivel soha nem megy szembe, ebben az esetben sem. És Jézus a legtöbb esetben még az egészséges motivációból származó egészséges szokás jogokkal sem ment szembe. Csak azokkal, amelyek Isten szeretetében megakadályozták az embereket. Pláne nem megy szembe egy olyan törvénnyel és szokásjoggal, ami az emberi kapcsolatoknak az egyik legérzékenyebb területét érinti, ez pedig a gyász. Ha pedig mindezeket nem teszi Jézus, akkor miről van itt szó? Hát első körben mindezeknek a fényében valószínűleg nem arról volt szó, hogy ennek az embernek éppen most halt meg az apja, és egyébként pedig ott lett volna hallgatni Jézust, vagy éppen vándorolt volna vele egyik faluról a másikra. Nagy valószínűséggel nem éppen a temetés előtti napokban járunk, mert akkor ez a férfi nem lenne itt, és nem hallgatná Jézust, hanem éppen az apja temetésének az ügyeit intézni. Ha pedig ez nem így van, akkor, illetve ha pedig ez így van, akkor ennek a férfinak arra a hozzáállására világít rá, hogy azt gondolta, hogy a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog az életében az, hogy a szüleivel szemben egy odaadó fiú legyen. Egy olyan igazi, hithű zsidó férfi, aki komolyan veszi Istent, komolyan veszi a szülői tiszteletről szóló parancsot, és mindent, ami ehhez hozzá nőtt és köré épült, és ő egy a szülei iránt engedelmes, tisztelettudó, és a megfelelő kötelességeket és szokásjogokat megtenni akaró ember volt. Jézusnak ez a kiózanító gondolata arra világít rá a férfi számára és számunkra is, hogy nem biztos, hogy jól látod, hogy a szeretteidnek mire van szüksége, egészen addig, amíg nem a menny perspektívájából nézed az életedet. És ezen a ponton óriási különbség van a földi nézőpont és a mennyei nézőpont között. Miről szól ez, amikor Jézus azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat? Mi ez a szójáték? Olyan furcsa, meg egy kicsit bizarr is, nem? Temessék a halottaikat. Miért beszél erről Jézus? Azért, mert rá akar világítani arra, hogy barátom, létezik egy földi perspektíva, amiben te úgy tűnik, hogy kiváló úton vagy. Nagyon jó úton jársz, mindent megteszel, engedelmes fia vagy a szüleidnek, gondoskodsz róluk, ki kívánhatna többet tőled. De hogyha nem veszed számításba a mennynek a perspektíváját, a menny nézőpontját, hogy Isten hogyan gondolkodik erről, akkor pont azt nem tudod megadni a szeretteidnek, amire a leginkább szükségük van. Hadd temessék el a halottak a halottaikat. Miről szól ez? Arról szól, hogy figyelj barátom, akik itt a földön élnek, és nem csatlakoznak Istenhez, azok Isten szemszögéből halottak. Jézus máshol is hivatkozik erre, amikor például azt mondja, hogy ma, amikor a halottak hallják az Isten fia hangját, mondja ezt a hallgatóságának. Tehát ezzel azt mondja, hogy kedves halottak, azt szeretném nektek mondani, hogy. Tehát Isten szemében, aki nem fogadja el a megváltást, és nem válik Krisztus követőjévé, a szellemi értelemben halott. És azt mondja, hogy barátom, óriási nézőpontváltásra van szükséged. Mert azt gondolod, hogy most a legfőbb kötelességed, ami megelőzi még az én követésemet is, azt gondolod, hogy az, hogy odaadó módon gondoskodj a szüleidről. És ezzel önmagában nincsen semmi baj. Azzal van a baj, hogyha miközben ezt szeretnéd tenni földi perspektívában, és nem figyelsz arra, hogy Isten mire akar tanítani, akkor voltaképpen a legnagyobb dologtól fosztod meg azokat, akiket a legjobban szeretsz. És ez a tanítványok életének az egyik legnagyobb hiánya és legnagyobb akadálya. Hogy Jézus követését feláldozzuk azokért, akiket a legjobban szeretünk. A következő pontban majd erről szeretnék még részletesebben beszélni. Értitek ezt? Jézus követése hányszor szenved csorbát az életedben éppen azok miatt, akiket a legjobban szeretsz, akik a legközelebb állnak hozzád. De hogyha a menny perspektívája a tied, akkor megérted azt is, hogy a szeretteidnek, a környezetednek, sőt mindenkinek, aki körülötted van, elsősorban és leginkább arra van szüksége, hogy te pedig menj el és hirdesd nekik az Isten országát. És látjátok, hogy így milyen bizarr ennek a férfinek a gondolata? Hogy ő meg akarta adni majd valamikor, amikor az apja meghal, meg akarta adni neki a méltó végtisztességet. Addig úgy tűnik, hogy gondoskodni akart róla. És azt mondja Jézus, hogy de nem tudod felmérni azt, hogy hiába adod meg apádnak mindazt, amit fiúként meg tudsz adni. Hiába veszed őt körbe teljes gondoskodással, hogyha eközben a gondoskodás közben lemarad az örök életről. Mert te nem jössz most, nem követsz engem, nem tanulsz tőlem, nem látod meg a mennyei perspektívát, amire apádnak, édesanyádnak és az egész környezetednek a leginkább szüksége lenne. Ezért tehát gyere utánam, kövess engem, és menj el és hirdesd az Isten országát. Hát természetszerűleg ebben benne van az is, hogy édesapádnak is. Hát ez vezet el bennünket tehát a második megállapításunkig, illetve ez a harmadik a sorban, amely így hangzik. Ha nem látsz túl e világ keretein, nem fogod tudni helyesen megítélni, mire van igazán szüksége azoknak, akiket a legjobban szeretsz. Ha nem látsz túl ennek a világnak a keretein, vagyis nem látod a mennyet, akkor nem fogod tudni helyesen megítélni, hogy mire van igazán szüksége azoknak, akiket a legjobban szeretsz. Mert ez a perspektíva csak Jézus követésében elérhető. Csak teljes odaadással érhető el. Nézzük tovább. A 61-62. Versben ezt olvastuk. Egy másik is ezt mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Talán ez áll a legközelebb hozzánk, ez az élethelyzet. Ez az, ami a legkönnyebben befogadható a számunkra. És ennél fogva ez a legszigorúbb és a legkevésbé érthető is. Miért nem mehet haza ez az ember, hogy adjon egy puszit a feleségének, meg azt mondja a fiainak, hogy majd jövök, csak most elmentem egy kicsit Jézussal. Azért, mert az ókori kultúrában a búcsú az nem egy puszit jelentett. Amikor egy ókori ember hosszabb útra készült, vagy nem beszélve arról, hogy valamilyen oknál fogva el akart költözni egy másik helyre, akkor ezt egy óriási búcsú vacsorával tették meg. És a kultúrájukhoz hozzátartozott az a szokásjog, hogy az ünnepség végén, valamikor késő este, azt kellett mondani annak, akitől búcsúztak, hogy maradj velünk még egy napig, csak még egy napig. És erre azt kellett felelni, hogy na jó, még egy napig maradok. És akkor jött még egy búcsúest, aminek a végén még egyszer azt kellett mondani, hogy csak még egy napig maradj. És akkor erre megint azt kellett mondani, hogy na jó, rendben, csak még egy napig. És így húzódott a búcsúzás körülbelül egy hétig. Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy aki hátra tekint, és nem előre néz, az nem alkalmas az Isten országára, azt ebben a kulturális és szokásjogi helyzetben mondja. Hogy elbúcsúzni a házam népétől, az tehát nem egy puszit jelentett, hanem hogy olyan procedúrát, ahol pont azok, akik számára a legfontosabb vagy, meg fogják kérdőjelezni, mert az diktálja a kultúra, hogy meg kell kérdőjelezni a döntésedet. Na ennek a fényében nézzük akkor ezt a kijelentést. Engedd meg, hogy előbb elmenjek és búcsút vegyek a házam népétől. Tehát amikor ezt mondja ennek az embernek a fejében azért, hogy Jézus engedd meg, hogy a körülbelül egy hetes búcsúzási ünnepséget megtegyük, és majd azután jövök és követlek téged. És Jézus azt mondja, hogy nem tudod felmérni, hogy mit kérsz. Nem tudod felmérni, hogy mit fognak mondani a szeretteid, amikor nem csak azt fogják mondani, hogy csak még egy napig maradj, hanem azt is fogják mondani, hogy normális vagy te? El akarsz menni, itt hagyva mindent? A családodat, az egzisztenciádat, mindent itt akarsz hagyni? Egy kétes hírű názáreti vándorprédikátorért? Akiről néhányan azt mondják, hogy ördög van benne, mások meg azt mondják, hogy ő a messiás. És komolyan ezért akarod otthagyni a családodat? Úgyhogy Jézus, aki átlátja ezt a helyzetet, azt mondja, hogy a halogatás megöli a cselekedetet. Abban a pillanatban, hogy elkezded elnapolni Jézus követését, vagy ha már tanítvány vagy, ha elkezded háttérbe szorítani Isten akaratát, bármi miatt, abban a pillanatban vészesen közeledsz ahhoz, hogy le is maradj a királyságról. Mert a környezetedben lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy tényleg ennyi áldozatot követel tőled a te Istened? Vagy sokkal élesebb, és ezt hát nem egy esetben hallom akár tőletek, akár tapasztalom a saját bőrömön, hogy amikor valaki komolyan veszi az Úr szolgálatát és egy gyülekezet iránti elköteleződést, akkor arra elkezdik azt mondani, hogy fanatikus vagy. Komolyan ér annyit az a gyülekezet, hogy a családodat háttérbe szorítsd? Ér annyit az a gyülekezet, hogy a szabadidődben is azzal foglalkozz? Ismerősek ezek a gondolatok? Hallottatok már ilyet a barátaitoktól? Éppen azoktól, akik felé szeretnétek szolgálni, igaz? És van egy óriási töréspont a földi perspektíva, meg a mennyei perspektíva között. Mert te, aki már látod a mennynek a távlatát, amely egyáltalán nem biztos, hogy majd sok év múlva lesz, hát itt áll a küszöbön. Erre várunk, hogy megnyílik a tökéletes világ bármelyik pillanatban. Ezért aztán egészen addig, amíg meg nem nyílik, azért dolgozunk, hogy minél többeket behívjunk a menny nyugalmába. Értitek? Összekapcsolódik ez a három. Azért dolgozunk, azért vállalunk szenvedést, azért tesszük magunkévá Isten gondolkodásmódját és a mennynek a perspektíváját, mert hisszük azt, hogy ezzel tudunk a legtöbbet adni azok számára, akiket a legjobban szeretünk. És amikor éppen a környezetünk ezt megkérdőjelezi, azzal rávilágítanak, hogy irgalmatlanul nagy szakadék van a földi gondolkodás és a mennyei gondolkodás között. Mert mi tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy igen, nekem a gyülekezetben, ami hogyha jól működik, Isten céljait tölti be a földön, az a célunk a gyülekezettel, hogy téged is megmentsünk. Ezért járunk Isten tiszteletre, hogy felkészültek legyünk, hogy találkozzunk az Úrral. Ezért szervezünk alkalmakat, hogy téged elhívhassunk, hogy találkozhass az Úrral, és ez nekem minden pénzt, erőt, fáradtságot megér. Micsoda a hátratekintés? Aki hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. A hátratekintés nosztalgia. Nosztalgia egy olyan élet után, ami annak idején nem volt kifejezetten jó, de a múlt megszépíti, és Jézus követésének a nehézségei és terhei között jobbnak tűnik fel, mint amilyen valójában volt. Izraelnek a tipikus példája. Kijönnek Egyiptomból hatalmas szabadítással. És az első nehézségek után nosztalgiázni kezdenek a szörnyű múltról. Bezzeg Egyiptomban, amikor még a húsos fazekak mellett ültünk, meg zsákszámra ehettük a hagymát. Azám milyen egy élet volt. És nem veszik észre, hogy közben éppen benne vannak Isten munkájában, még hogyha ez lemondásokkal is jár. Mit jelentett annak idején az eke szarvára tenni a kezét valakinek? Hát ma már kevesen megyünk ki így szántani, annyira kevesen, hogy senki, úgyhogy némi magyarázatra szorul ez. Amikor valaki megfogta az ekét, az ekének a szarvát, akkor nem csupán erősnek kellett lenni ahhoz, hogy ezt fogja valaki. Elüzeusról olvassuk azt, hogy 12 pár ökör ment az ekéje előtt. 12 pár. Tehát 24 ökörnek az erejét kellett abban az egy ekében irányítani. Na most 24 darab igavonó állat, 24 darab ökörnek az ereje, azért az volt olyan, hogy ha nem arra mentek, amerre az ember akarta, akkor viszont nagyon más irányba is el tudtak menni. Ezért aztán a szántóföldnek az egyik felén állt a földműves, a keze az eke szarván, a szántóföld másik felén pedig kitűztek egy jelölő póznát, és a szemét arra kellett irányítania. Oda kellett néznie a szántóföld másik oldalára, ha úgy tetszik, a célra, oda a távolba, hogyha ezt az ekét, amit itt most fog, oda akarja irányítani. Másképpen az eke hullámvonalú mozgást írt le. És nem ott szántott, ahol kellett volna. Jézus azt mondja, hogyha nem fókuszálunk folyamatosan a mennyei célra, és azt az erőt, amivel egyébként Isten megajándékoz a mennyből, ezt nem célra tartva, fókuszáltan irányítjuk, akkor azzal a céltévesztést kockáztatjuk. Az utolsó megállapításunk tehát így hangzik. A menny képviselete megköveteli, hogy folyamatosan a célra összpontosíts, ez pedig a menny. Másképp a céltévesztést kockáztatod, és azzal mindenki veszít. A menny képviselete megköveteli, hogy folyamatosan a célra összpontosíts. Másképp a céltévesztést kockáztatod, és azzal mindenki veszít, mert a céltévesztés bűn. Ha tehát nem folyamatosan a mennyre fókuszálsz, hanem engeded, hogy valami is eltántorítsa a figyelmedet, azzal mindenki veszít. És az utolsó gondolat menetben. Szeretném ezt nagyon közel hozni hozzánk. Ez a férfi azt mondja, hogy hadd vegyek búcsút a családomtól. A családra és annak a szerepére szeretném ráirányítani a figyelmünket, hozzá kötve az előző gondolathoz. Tudod-e, hogy mire van szüksége leginkább azoknak, akiket a legjobban szeretsz? A családunk Isten bízza ránk, azért, hogy gondoskodjunk róluk. De hogyha a családunk megelőzi Jézust a prioritási sorban, akkor éppen azok felé nem tudunk szolgálni, akiket a legjobban szeretünk. Hogyha a családunk megelőzi Jézust, akkor azzal azt kockáztatjuk, hogy a ránk bízottak is veszíteni fognak velünk együtt. Hogyha azonban a mi fókuszunk a mennyen függ, mindig oda összpontosítunk, akkor tudjuk azt, hogy Isten szolgálata és Isten akaratának a teljesítése időnként vagy időről időre szükségszerűen meg kell, hogy előzze a családunk kívánságainak a teljesítését. És ezt tudom, hogy nagyon keményen hangzik, de el kell mondanom. Mert a mi kultúránkban a családot egyre magasabbra emelik, és részben joggal, biztosan értitek, hogy nagyon érzékeny ez a terület, amin járunk, de biblikus nézőpontból kell ezt vizsgálnunk. Figyeld magadat, hogy a családod mikor előzi meg Jézust a szívedben. Mert ha a családod megelőzi Jézust a szívedben, és nem minden pillanatban Isten akarata a legfontosabb a számodra, akkor nem csak, hogy te tévesztesz célt, hanem még a családod is célt téveszt. És akkor mondom ezt teljesen konkrétan. Mit szeretnél a gyerekeid életében? Mi az, ami leginkább motivál a gyerekeiddel kapcsolatban, vagy a családoddal, a szeretteiddel kapcsolatban? Hogy szép életük legyen? Hogy jó életük legyen? Hogy anyagilag megalapozott, előre bebiztosított életük legyen? Ha bármelyik ezek közül, de ha ez az elsődleges, célt fogsz téveszteni. Ha pedig nem ezek az elsődlegesek, hanem azt mondod, hogy a családom számára a legfontosabb, hogy hitelesen képviseljen feléjük az Urat, és minden más ebből fakadóan következni fog, akkor a családodat meg tudod nyerni Isten királyságának, és akkor minden helyén lesz az életükben. Tudjátok, hányszor volt olyan, hogy egyik vagy másik gyerekem a négy közül az ajtóban fogta a kezemet, lábamat, volt olyan, amelyik hátra vágta magát, és tajtékozva ordított, hogy apa, ne menj el. Amikor éppen jöttem egy megbeszélésre, egy bibliaórára, egy Isten tiszteletre, vagy éppen egy beszélgetésre valakivel, mert az Isten országának az akarata az volt, hogy hívjam be az embereket a mennynek a nyugalmába. Óriási ilyenkor a kísértés, hogy azt mondjam, hogy megéri ez? Megéri látnom a gyerekemet sírni, zokogni? Megéri fájdalmat okozni neki? És tudjátok, minden egyes helyzetben azt kellett mondanom, és ezzel szeretném zárni, hogy hogyan álljak oda elé később. És mondjam azt, hogy fiam, azt mondja a te Urad és Istened, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Hogyha nem azt mutatom be neki, hogy mindent megéri Isten országáért feláldozni. Tudjátok miért? Azért, mert ha a tökéletes világ valósága számodra, akkor ott egy örök életen keresztül nagy boldogságban lehetünk együtt. Ez nagyon kemény. Azért háttérbe szorítani időnként, amikor Isten azt mondja a családunkat, mert majd egyszer a mennyben örökké boldogok leszünk, ez még a mi szívünknek is úgy tűnik, hogy bolondság, pedig ez az igazság. De ezt csak akkor értjük meg valóságban, hogyha a menny számunkra olyan, ami tényleg itt a küszöbön áll. Ott minden rendben lesz, ott nagy nyugalom lesz, ott senkinek nem lesz hiánya. De ha most nem így képviseljük a családjaink felé az Urat, azzal mindenki veszít. Amen. Ezért imádkozzunk most, és aztán dicsérjük a mi Urunkat. Szerető mennyei atyánk, nagyon szeretünk téged. És te vagy a legfontosabb az életünkben. Úr Jézus, ezt nem csak a szánkkal akarjuk mondani, hanem ma, amikor tanítottál bennünket a szenvedésről, a menny perspektívájáról és a kitartásról. Amikor jobban értjük, hogy mit jelent tanítványnak lenni és elköteleződni a te királyságod iránt, akkor ezt a szívünkben is hinni akarjuk, és az életünkben pedig tenni akarjuk. Urunk, nagyon szeretünk téged, és nagyon szeretjük a ránk bízottakat. De nem akarjuk a saját kis nyugalmas életünket építgetni, ahelyett, hogy dolgozzunk a te királyságodért. Hanem, Urunk, úgy szeretnénk vágyni a te akaratodat megtenni, hogy azért mindent feláldozunk. És köszönjük, Urunk, hogy te pedig fogsz bölcsességet adni, és értelmet, hogy hogyan tudjunk egyszerre a legnagyszerűbb módon gondoskodni a családjainkról, és egyúttal bemutatni számukra a te királyságodat és téged magadat. Urunk, szeretnénk olyan gyülekezet lenni, akik komolyan vesszük a te szavadat. Komolyan akarjuk venni ezeket az igéket is, mert hisszük, hogy az lesz a legjobb a számunkra és a ránk bízottak számára is. Urunk, kérünk, adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy meg is tegyük mindezt. Amen. Dicsérjük a mi Urunkat, és ez az Isten tiszteletünk záró.